So box.
Ready to tick.
Yep, loud and clear.
Szép jó napot, Forma 1 rajongók! Indul a Száguldó Cirkusz, a GP Shop Forma 1-es podcastje. Érdekes meglátások, egyedi nézőpontok és máshol nem hallott sztorik. Aki a szakértőket kérdezi, Stadler Zsolt, a gpshop.hu tulajdonosa. Ha szereted a Forma 1-et és tetszik a műsorunk, ne felejts el feliratkozni. A műsor támogatója a gpshop.hu, az online Forma 1-es webáruház. Most pedig kezdődjék podcastünk. Jó szórakozást kívánunk mindenkinek!
Nagy szeretettel köszöntök mindenkit, ez a Száguldó Cirkusz, a GP Shopnak a Forma 1-es podcastja. Én Stadler Zsolt vagyok, a GP Shopnak az alapító és a tulajdonosa, és a vonal túlvégén pedig állandó szakértőnkkel, Méhes Károllyal fogunk beszélgetni a holland nagydíj történéseiről. Szervusz, Karesz!
Szervusz! Üdvözlök mindenkinek!
Hát akkor beszéljük meg ezt a holland nagydíjat, amit talán röviden, tömören úgy lehetne összefoglalni. Nagyon-nagyon változatos időjárás mind a három napon. Esett, fújt, felszáradt, benedvesedett, mit tudom én, egyetlen egy dolog, ami viszont fix, hogy a Verstappen nyer. Pole pozíció, futamgyőzelem, jó, most a leggyorsabb kör nem az övé lett, és 9 győzelem zsinórban. És ezzel beállította a Vettelnek a 2013-as győzelmi rekordját. Ugye ő akkor ugye azt csinálta, hogy akkor ugye a nyári szünet után, amikor hátrányban volt a bajnokságban, az év második felét végignyerte, és onnantól meg is nyerte a világbajnoki címet. Egy biztos fix van a minden Forma 1-es versenyen 2023-ban, történjék bármi, Verstappen nyer.
Hát ez így van, és hát azt hiszem a hollandok nagyon jól jártak ezzel, hogy visszakapták a futamukat, ugye 85-ben volt ott a mostani széria előtt az utolsó verseny, amikor még ugye Niki Lauda szerette meg ott pályafutása utolsó győzelmét, és hát nagyon kevés esélye lett volna annak, hogy Hollandia, ez a kicsi ország, ezen a nagyon régi keskeny pályán újra a Forma 1-es naptárba bekerülhessen, de miután jött ez a fiatalember, és hát érezhető volt már akkor is, amikor ugye elkezdték ezeket a szerződéseket összerakosgatni, hogy ebből hamarosan világbajnok lesz, és hát tényleg az is lett, és amióta holland nagy díj van, most így az újkorban, ugye csak ő tudott nyerni, és hát nem kell ecsetelni, hogy amúgy is a holland szurkolók ott vannak, ugye Európa összes pályáján, de talán még a tengeren túlon is, de hát pláne egy hazai futamon aztán dupla vagy tripla, vagy nem is tudom hányszorosa az öröm. És hát, ja, megállíthatatlan alapvetően. Ugye mindig a Vettelt emlegetik, hogy ő az ő 9-es sikerét állította be, és megint Alberto Ascariról elfeledkezünk, aki ugyancsak 9 győzelmet hozott össze zsinórban. Nem tudom, hogy kisebb vagy nagyobb eredmény, ez így retrospektív, hogy ez pont 70 évvel ezelőtt volt, 52-53-ban. Annyiból az egy nagyon nagy teljesítmény volt szintén, hogy ugye egy bajnokság ott a 6-7 futamból állt mint össze, tehát ott szintén azt művelte, hogy gyakorlatilag minden futamot megnyert. Hát ugye idén ez a Red Bullra érvényes, hogy ugye idei évben csak ők nyertek, plusz még a tavalyi év utolsó futamát. Hát ez a Verstappen széria, hát bődületes, tehát nem lehet rá mit mondani. És tényleg már csak, ha most Monzát behúzza, akkor az már rekord megint, és ebből még lesz egy pár az ő karrieri során.
És én azt gondolom, hogy nem kell nagyon-nagyon nagy jós tehetség ahhoz, hogy megmondjuk, hogy Monzában nem fog megszakadni ez a győzelmi széria, mert ha nem történik semmi extra, és itt az extra alatt azt értem, mert ezen a hétvégén is látszott, hogy teljesen mindegy, hogy mi van a versenypályán. Eshet, fújhat, havazhat, föltehetnek neki terepjárógumikat, tök mindegy, ez az ember bármilyen körülmények között maximális szinten tud teljesíteni, és hogyha megnézzük azt, hogy a csapattársa mit művel, akkor azt hiszem el lehet mondani, hogy azért... Így van, tehát amíg Perez le van maradva, és tulajdonképpen, hogyha azt veszük, talán Perez még úgy bele is csúszik, annak ellenére, hogy azért jelentős előnnyel azért a második helyen van a bajnokságban. Szóval nézzük meg a különbséget Verstappen és Perez között, és azért azt hiszem ez megerősíti azt, hogy ez nem csak az autó érdeme, hanem van egy pilóta, annyira összhangban van, tehát annyira össze vannak nőve az autóval, hogy kiemeli őt az egész mezőnyből, mint például, hogy annó történt ez Lewis Hamiltonnal, egyébként ott is azért Bottas azért nem nagyon fickándozott mögötte, tehát ott is nagyjából ugyanaz a különbség volt meg, mint most Perez és Verstappen között, vagy például annó ugye a 2000-es évek elején ott volt például ugye Michael Schumacher és a Ferrari, vagy a korábban emlegetett Sebastian Vettel.
Hát igen, ugye ezeknek az évtizedes nagyságoknak, akikről aztán utólag ugye egy korszakot is el lehet nevezni, ez a jellemzőjük, hogy egyrészt minden körülmények között egy idő után olyan tökéletességre csiszolják a saját tehetségüket. Nyilván az elején mindenkinek vannak vadabb évei, azért Verstappentől jó pár szezonon keresztül láthattunk elég fura megoldásokat és baklövéseket és karambolokat, és mindenki tudta, hogy ezeket kell csak neki levetkőznie, ahogy mondják, ugye, hogy a csiszolatlan gyémánt az évek és a tapasztalat kicsiszolta, és most már képtelen hibázni. És hát ott van szegény Perez mellette, akinek egy ilyen teljes hullámvasuta idejéve, és hát igazából mondhatni, hogy szinte egyre rosszabbul teljesít, mert egyre bagatellebb és egyre nevetségesebb hibákat véd szegény, mert annyira görcsöl, annyira akar, annyira meg akarja mutatni, hogy a pletykák közepette, ugye két verseny között ugye azzal van tele a sajtó, hogy mikor fogják fenékbe rúgni, és hát így azért nem könnyű versenyezni, és azért Markó is csak oda-oda szúr neki mindig, amit ő lehet, hogy jó szándékú igyekvésre buzdításnak övél, de nem hiszem, hogy Pereznél ez így csapódik le. Azt, hogy neki megyek a boxfalnak, meg ilyen nagyon szerencsétlen húzások, meg a gyorshajtás a box utcában, ami egy dobogójába került, tehát ezek egy Helmut Markónál olyan súllyal esnek alatba, hogy talán annak ellenére is, hogy gyakorlatilag ugye megvan a Red Bull 1-2, és egyelőre most úgy tűnik, hogy nincs veszélybe talán az ezüstéren, bár ha Alonso megint így felszívta magát a nyári szünetbe, meg hát a Aston Martin inkább, akkor még ez fordulhat akár a következő versenyek során. Tehát minden esetre ez a Verstappen teljesítményéből semmit nem von le, a Pereznek a bénázása, és hát láthatólag őt ez iszonyatosan deprimálja.
Én azért meg kicsikét megvédem a kicsi Mexikóit, mert én azt gondolom, hogy sem most, sem a nyári szünet előtti belga nagydíjon az elmúlt versenyekhez képest nem teljesített rosszul. Azt abszolút adom neked, és abban teljes mértékben igazad van, hogy bár azért azt tudjuk, hogy dr. Helmut Márkó azért, hát hogy mondjam, tehát empatikus képességei azért nagyjából konvergálnak a nullával, és a nyilatkozatai az nem biztos, hogy mindig teljesítmény ösztönzőként hatnak, hiszen 2024-ig szerződése van, érvényes szerződése van ugye a Pereznek, de hát már ugye most a hétvégén is olvashattuk egy olyan nyilatkozatot dr. Helmut Márkótól, hogy hát a Form 1-ben semmi sem 100%-ig biztos.
Hát így van.
De én ettől
függetlenül... Erre is láttunk jó pár példát.
Hajjaj. Hát főleg a korábbi Red Bull pilóták azért tudnak róla
mesélni. Hát arról nem is beszélve.
Például most a hétvégén igazán remeklő Alexander Albon is azért tudna, meg hát Pierre Gasly is azért tudna mesélni ezt azt. De azért maradjunk még továbbra is Pereznél. Az én magán véleményem viszont az, hogy lehet tényleg kígyót békát rádobálni a Perezre, mert tényleg valóban nagyon-nagyon rossz szériája van most a talán április óta, mert az első két verseny még úgy csak-csak úgy ott volt két-három versenyen, de azóta azért, tehát azért április óta azért hát bakit bakira halmoz, de ettől függetlenül, hogyha pusztán az eredmény orientáltság szempontjából nézzük, ő még mindig második a bajnokságban. Méghozzá azért kvázi eléggé jelentős előnye van az Alonsót illetően, hiszen Sergio Pereznek most per pillanat 201 pontja van, Alonsónak pedig 168, és azért ez én azt gondolom, hogy azért ez még egy picikét azért egy jelentős előny, ez a 33 pont, de hát mondjuk elég egy Perez nullázása versenyen, és akkor mondjuk már egyből ott van Fernando Alonso, de induljunk ki abból, hogy minden megfelelően történik, a saját medrébe megy tovább, tehát én azt gondolom, hogy amíg Perez a második, addig én azt gondolom, hogy nem kell semmitől sem félnie. Hozza a kötelezőt, bejön a második helyen, már be van törve, be van idomítva, tehát hogyha azt mondják neki, hogy figyelj, Max is faster than you, akkor fogja magát, félreáll, nem duzzog, és hát nem beszélve arról, hogy azért van ott azért jelentős mexikói szponzor millió is, tehát azért ez is azért picikét én azt gondolom, hogy a latba nyom. Mindenesetre én azt gondolom, hogy bár annak ellenére, hogy 138 ponttal le van maradva, azért szerintem amíg második, addig szerintem nem kell mitől félnie.
Hát ez valószínűleg így van, tehát ez az egy dolog menti meg az ő ihályát, hogy a kötelezőt fogja hozni. Hát ezért imádkoztak egyébként, hogy ez összejöjjön neki, mert abban a pillanatban, hogyha valamilyen módon akár csak veszélybe kerül, vagy egy elbukja az ezüstérmet, akkor szerintem őt azonnal kirakják. Mexikói milliók ide vagy oda. Végül is van a Red Bullnak azért elég pénze, és hát tényleg olyan teljesítmény a orientáltságban a Markó féle rezsimben, hogy amikor megsimogat valakit, akkor is egy drótkefe van a kezében, tehát nem lehet ottan vatakolni sokat. És hát ott tényleg akár az Alfa Taurinál, akár persze a Red Bullnál is hányszor láttuk már, hogy annál is sokkal hamarabb utcára kerültek emberek, mint ahogy a szaksajtó elkezdett cikkezgetni jobbra-balra.
Viszont azért ízlelgessük már egy kicsikét, pont ezen gondolkoztam, hogy 138 pont különbség van a Verstappen és a Perez között. Ez lassan 6 futam előny. Tehát és azt kell, hogy mondjam, hogy ez a 6 futam előnye, ez meg lesz. Tehát ez azt jelenti, hogy október 6-án rendezik a Katari nagydíjat, azaz még 3 verseny van hátra az idei szezonból, ami kvázi nyitva marad a világbajnokság kérdése, bár ezzel nincs mit beszélni. Tehát most jön a hétvégén Monza, majd utána a Szingapur és Japán, és október 6 és szavasz vége van a szezonnak, le van futva minden, mind egyéniben, mind konstruktőriben, és aztán utána onnantól az lesz a következő izgalom, hogy akkor ki lesz a második az egyénibe, meg talán konstruktőribe lehet valami változás, de az is mondjuk az 5. helytől lejjebb.
Hát igen, ez ilyen szempontból nem a legizgalmasabb év, az egészen biztos, tehát tényleg méltó folytatása azoknak a domináns éveknek, amikor a Schumacher ugye a francia nagy díjon világbajnok lett, vagy Nigel Mansell 92-ben Magyarországon, azt hiszem ott is még 5 verseny volt hátra, amikor még ráadásul jóval kevesebb futam volt a világbajnokságban, talán 16 vagy 17 verseny mindössze, és így is a kétharmadánál már ugye hódította a címet, és hát ugyanez érvényes most. Nem mintha most ez a számolgatás olyan borzasztóan izgalmas lenne, mert tényleg csak az a kérdés, hogy egyik vagy másik versenyen lesz matematikailag végérvényesen világbajnok, mert gyakorlatilag a harmadik, negyedik futam óta lehet tudni, hogy itt nincs megállás, és a háromszoros világbajnokként fogjuk ünnepelni, vagy emlegetni Verstappent a végétől. Hát ki tudja, még hol a vége, tehát ugye itt a pessimista jóslatok már elhangzottak, hogy a 26-ig tartó mostani formuláig nem is nagyon fog változni ez a helyzet.
És akkor törjünk át a többiekre is. A feltámadóban lévő McLaren, illetőleg a hol feltámadó, hol visszaeső, de igazából azért stabilan a harmadik, negyedik, második erő attól függ, hogy milyen hétvégét fog ki a Mercedes. Hát mind a kettő úgy kéz a kézbe lemásolták egymás hétvégéjét. Biztató időmérő edzés, legalábbis a Mercedesnél mondjuk Hamilton annyira nem nagyon volt boldog, és aztán jött a vasárnap, és amit el lehet rontani, mindent elrontottak, és hát nem igazán jöttek azok az eredmények, amit előzetesen ők szerettek volna maguknak.
Hát ez így van, igazából egy ilyen esős hétvége, ugye tényleg mindenki számára nagyon nagy lutri, és sokszor ugye ilyen egykörökön múlik, hogy most berohan-e valaki kereket cserélni, vagy nem. De hát pont ez is hozzátartozik egy nagy csapatnak, vagy egy világbajnok csapatnak a sajátosságához, hogy azt is pontosan tudják, hogy mikor kell kereket cserélni, kiszámolják ezeket az ablakokat, még akkor is, ha nem lehet szinte előre kiszámolni, mert egy ilyen zápornál, ami megérkezik, ugye szinte azonnal másodperceken belül kell dönteni, attól függően, hogy a pilóta hol van a pályán, be tud-e még jönni a boxba gyorsan, vagy már túlment a utolsó kanyaron, és még egy kört meg kell tennie. Ez most nagyon rosszul jött ki ennek a két istállónak, főleg annak fényében, ugye, hogy ilyen Norris gyakorlatilag sima dobogós helyezés elébe nézett, és továbbá ugye George Russell is arra panaszkodott, hogy őre ki dobogós helyezést ígértek a pilótájához képest, a 17. helyen találta magát hamarosan.
Hát végülis az is dobogó, csak hátulról.
Tehát ezek a dolgok azok, amik ugye egy, akár csak a második, harmadik helyért küzdő csapatoknál se nagyon férnek bele már a képletbe, mert ilyen apróságokon elúsznak a futamok azonnal. És tényleg aztán lehet egy olyan fázisa a versenynek, és ezt itt a McLaren pilótáknál ékesen láthattuk, hogy valahogy aztán már többet nem is megy. Tehát amikor elpuskázták ezt a lehetőséget, akkor onnan nem volt számukra újra vissza út az élmezőnybe. Még azt kell mondani, hogy Hamilton nagyon derekasan küzdött már megint, és ugye azért már őt is ugyancsak öreg rókának lehet titulálni ebben a mezőnyben, hogy 13. helyről foggal, körömmel harcolva, összeszorítva az összes fogát.
Meg a 7 világbajnoki címet jelentő tapasztalatát és tudatát.
Hát igen, tehát ugye, ezek azért nem utolsó szempontok, és csak összekaparászott megint ugye néhány pontot, de hát ez ugye egy olyan csapat számára, amelyik tényleg hozzá volt szokva majdnem egy évtizeden keresztül, hogy csak nyerni lehet, vagy a nyerő pozíciót elveszteni, hát ez ugye még mindig édeskevés, és hát azért úgy tűnik, ahogy mondtad is, hogy az a felfelé tartó trend, ami ugye az év közepe felé elég masszívnak tűnt a Mercedes esetében is, az mintha megtorpant volna, és ez a nyári szünet egyelőre nem úgy tűnik, hogy különösebb eredményt hozna a számukra. Míg a McLaren, amelyik ugye szenzációsan teljesített Silverstone óta az év első felében, hát most vagy megszívták, egyszerűen pehik volt ezen a futamon, vagy velük se hogy nekik sem megy most olyan jól hirtelen, mint ahogy ugye szintén tudott nagyon markánsan fordítani az Aston Martin, amelyik ugye Kanada után csúszott bele egy kis gödörbe, és ott ugye Alonso részéről is csak elhangzott egy kritikus megjegyzés, hogy kapjuk össze magunkat, mert ez így nem lesz jó, ugye addig gyakorlatilag folyamatosan dobogónát, és akkor hirtelen jöttek a 5., 6., 7. helyek, amikre mindenki azt mondta, hogy hát igen, eddig tartott az Aston Martin lufi kipukkat, és most tessék, ugye eltelt egy hónap a nyári szünettel, és egy második helyen jelentkeztek vissza, plusz Alonso egy olyan parádés vezetéssel, hogy hát tényleg világbajnoki színvonal.
Az rettentesen jól látszik egyébként, hogy ugye erre a hétvégére például az Aston Martin hozott egy jelentősebb fejlesztési csomagot, és abban a pillanatban működik, tehát ahogy a McLarennél Silverstone, vagy hát Ausztriában debütált az egyik autónál, és már ez teljesítményre és eredményességre konvertálódott át, utána ugye a Piastri is megkapta ugyanezt, tehát abban a pillanatban, ahogy a csapatok megkapják a fejlesztéseket, és ez döntő többségében egyébként mindenkinél sikeres, ettől függetlenül az látszik, hogy ahogy érkeznek a fejlesztések, az a csapatok lépnek előre, és az adja a sava borsát ennek a Verstappen mögötti Forma 1-nek, tehát ez a Forma 1
a B
liga, így van, tehát a B liga, hogy ahogy jönnek a fejlesztések, javulnak a teljesítmények, változik az erős sorrend, és ez azt bizonyítja, hogy bizony, hiába a második évet tart ez az új Forma 1-es autókoncepció, azért még mindig ízlelgetik. És ugye tavaly, akik lukra futottak, tulajdonképpen a Red Bullon kívül mindenki, kisebb vagy nagyobb mértékben értelemszerűen, azért most is még a tavalyi hibákat kijavították, az idei évre elkészültek, viszont most is szépen tudnak még tapasztalatokat gyűjteni. Bízunk benne, hogy a télen azok, akik most a tavalyi bakit most már szépen kiradírozták, és a jelenlegi fejlesztéseikkel folyamatosan finomítják és lépnek előre, mondjuk ez a Ferrari éppen nem jellemző, de azok majd a jövőre még nagyobb lépést tudnak előre tenni, míg mondjuk a Red Bull annyira nem, és egy kicsikét majd összép zárul az olló, és valóban láthatunk életképes csatákat a győzelemért. De hát ha már kiejtettem azt a csapatnevet, hogy Ferrari, továbbra is kínszenvedés, az idén is sikerült egy olyan box kiállást elkövetni, hogy akkor csak három gumival jelennek meg a szerelők, bár itt most azért nyilván az élcelődés mellett azért meg kell jegyezni, hogy ez a döntés, hogy akkor a boxban egy kereket cserélni, ez túl későn érkezett, és ez a Leclercnek a saját döntése volt, ezért nem volt ideje a csapatnak felkészülni az érkezésére, de ha az egész hétvégét nézem, hát megint egyszerűen katasztrofális hétvége a Ferrarinak.
Hát ők például kifejezetten, mint a hátrafelé fejlesztenének, illetve fene se tudja, hogy mit csinálnak pontosan, mert akkora nagy káosz van ott a csapatnál ebből a szempontból, ugye nem látunk bele a kulisszák mögé, hogy milyen erőviszonyok vannak. Ugye ott a Ferrarira mindig is jellemző volt, hogy ugye van egy ilyen olasz mag, akkor a nemzetközi mérnökök hogyan tudnak együttműködni, vagy nem tudnak együttműködni. Ugye a nagy Schumacher-érának az volt a hihetetlen előnye, hogy az egy nagyon nemzetközi csapat volt, hiszen a főnök francia volt, Jean-Todt személyébe, aztán jött a Benetton társasága, Ross Brawner, a Rory Byrne-nel, a Schumacher főmérnökével, tehát ott olyan társaság volt, és ennek ellenére együtt tudtak működni, és ez most egyáltalán nem működik semmilyen szinten. Ugye itt most elbocsátások is voltak, ilyen tavaly végé Binotto, most távozott a csapatból Mekiet. Jönnek persze új figurák, nyilván van egy erős mérnöki gárdájuk, hiszen tavaly egy félig meddig világbajnoki címre esélyes autót tudtak még összerakni, de valahogy annyira megzuhantak a tavalyi kudarctól, főleg a második fél évnek a bakiai, meg azt, hogy elvesztették a bajnokságot megint, hogy mintha ez az egész 2023-ra rányomta volna a bélyegét. Ugye Mika Häkkinen, aki szeret mostanában ilyen kis poénos elszólásokat bedobni a médiába, ő ugye állítólag már látta a McLaren föltámadását, de most nem olyan rég azt is elkotyintott, hogy amikor az autó leleplezésekor, az SF 23 leleplezésekor meglátta ezt az egész konstrukciót, ahogy kinéző, állítja magáról, hogy rögtön tudta, hogy ez nem jó semmire, ez a kocsi és nem fog menni. Hogy ezt miből tudta megállapítani, nem tudom, de ezek után én a Ferrari helyébe azonnal leszerződtetném Mika Häkkinent valamiféle főembernek, mert hogyha az ő szemmel föl tudja mérni az esélyeket, és belelát a borítások mögé, meg a motorba, meg mindenhova, hát akkor ő tényleg nem csak pilótának, hanem szakértőnek is egy zseni.
De várjál már, 6 héttel a McLaren feltámadása előtt ugye ő írt egy hosszabb cikket arról, hogy vigyázzatok, mert nem sokára jön a McLaren, és bejött.
Na, azt mondom, hogy ezt is megjósolta, illetve hát most ezt utólag bevallotta, hogy már a télen látta, hogy ez a Ferrari nem jó semmire. Hát persze ilyet könnyebb mondani, mert miután bebizonyosodott, hogy valóban nem jó semmire, én is tudnám mondani, hogy tényleg én már akkor tudtam, még a Häkkinen előtt tudtam, hogy ez ennyire rossz lesz, de hát minden esetre érdekes dolog ez. A legszomorúbb benne az, hogy hát tényleg, hogy az egyik, ugye a legtradicionálisabb csapat, aminek világszerte 10 milliói emberek 10 milliói szurkolnak, ugye nincs sehol, és ez a két jobb sorsa érdemes, szerencsétlen pilóta, a Leclerc és a Sainz, hát itt vergődnek most már x-edik szezon óta, és hát telnek az évek, fogynak a lehetőségek, és ez akárhogy is valahogy erodálja a pilótáknak, még talán a tehetségét is, mert nem tudja a benne szunnyadó lehetőségeket kihasználni és megvalósítani azt, amire ő teremtetett, és amire igazából bármilyen pillanatban képes lenne, hogyha egy olyan autó lenne a feneke alatt, amivel győzni lehet, vagy legalábbis a dobogóért harcolni.
Na de hát milyen autó van a feneke alatt? Hát ez volt a sokadik olyan hétvége, amikor a Leclerc megint lenyilatkozta azt, nem annyira szofisztikáltan egyébként, mint ahogy a Sainz, de összességében mind a ketten ugyanazt állítják, hogy nem értik az autót, mert az egyik hétvégén tök jó, ugyanazzal elmennek a másik hétvégére, és az nem tök jó. Sőt, megcsinálnak egy beállítást, FP1 működik, ugyanaz FP2 nem működik. Tehát teljesen következetlen az autó, nem megbízható, és amire például erre a hétvégén, talán a szombati időmérő edzés után nyilatkozta a Leclerc azt, hogy igazából az a legborzasztóbb, hogy a következetlensége miatt és a megbízhatatlansága miatt nem tudja azt, hogy a következő körben, ugyanabban a kanyarban az autó hogy fog viselkedni, hogy vajon ugyanúgy alulkormányzott lesz, mint ahogy volt, vagy túlkormányzott lesz. Na most, hogyha egy ilyen, bocsánat, hogy ezt mondom, tehát hogy ennyire hulladék autó van az ember feneke alatt, akkor most tényleg így hogyan tegye oda magát? És ez látszik egyébként, mondom, mindkét pilótának a teljesítményén, hogy egész, és főleg mondom, a nyilatkozatokon, és itt vannak, például most a Leclerc például azt mondta, hogy ő már annyira várja az új autót, szerintem lehet, hogy ő már tegnap előtt nagyon szerette volna megkapni, mert akkor hát, ha kijönnek ebből a slamasztikából. De ha megnézzük azt, hogy jött Vasseur, volt egy nagy takarítás a vezetőségben, és a nagy takarítás az általában a háttérben dolgozó mérnökökre sem hiszem, hogy annyira jó hatással van, ami motiválná őket abban, hogy harmonikusan együtt dolgozzanak. Hogy lesz így akkor jövőre egy győztes autó? Vagy legalább egy dobogóra képes autó? Mert most már ugye az is megjelent, hogy gyerekek, ne hülyeskedjünk már, most annak örülünk, hogy egy Ferrari harmadik lett. Hát hova sem?
Ja, hát ezt mondta, nem oló hát mondta.
Pontosan erről beszélek.
Igen.
Pedig ő egyszer újraépítette ezt a csapatot.
Bizony. Igen, és hát ugye nekik sem volt könnyű dolguk, mert már a zsántott ére alatt is ugye hosszú-hosszú évekbe telt, mire abból egy ütőképes csapat és autó lett a végén. Tehát ugye ez egy tipikus sztori a forma, hogy minél mélyebbre süllyed egy istálló a rémségekbe, hát annál nehezebb onnan kilábalni, és nagyon hamar le lehet bukni, és sokkal hosszabban tart általában a kifelé vezető út. Hát ezt most láthatjuk a Williams esetében, hála Istennek, ők már ugye fölfelé kapaszkodnak, és hát ők még az egyik ilyen nagyon nagy meglepetés ennek a szezonnak, hogy gyakorlatilag ők ilyen sereghajtóból kezdenek visszajönni egy erős középmezőny autóvá, és most ugye jön Monza, ahol minden a végsebesség, mert gyakorlatilag egy ovál pályáról van szó, csak kicsit több rajta a kanyar, és ugye azt tudni való, hogy a Williamsnek milyen jó a végsebessége, tehát akár ez egy tényező lehet majd a mostani hétvégén, de vissza egy kicsit a Ferrarira, tehát hogy ők miben gondolkodnak most 2024-et illetően, el nem tudom képzelni. Tehát iszonyatosan nagy lehet a nyomás azokon a mérnökökön, akik ott maradtak, és nyilván most annak örülhetnek, hogy egy pár hely ugye felszabadult, és azok kaphatnak lehetőséget, akik esetleg idáig nem jutottak szóhoz, de itt azonnali eredményt vár ugye mindenki, és ez mindig is ilyen volt a Ferrarinak a környezetében dolgozni, plusz ott az olasz sajtó, meg a tifoszi az egész világon, és hát ő rajtuk velik erre a leghamarabb a port, ha nem úgy sikerül. Már az, hogy most nem megy az Auber, vagy nem megy a ház, hát az igazából nem nagyon érdekel senkit, meg nagyjából ezt is lehet tőlük várni, de amikor a Ferrari már évek óta csak szenvedés, már zágaskodó lóhelyet lehorgasztott fejű szamár szerepel a címerekben, tehát ugye ez azért rettenetes az egész mítosz tekintetében, és hát jön Monza a hazai futam, ami ugye Enzo Ferrari számára mindig a csúcsa volt az évnek. Ugye nem egyszer mondta azt, hogy neki egy monzai győzelem többet ér, mint a VB cím maga. Hát nem tudom, milyen csodának kéne történnie vasárnap ahhoz, hogy győzelem legyen Ferrari részről, de szerintem, hogyha valaki a dobogóra föl tud kapaszkodni egyik pilóta, már annak is nagyon örülhetnek. Montezemolo ide vagy oda.
Képzeld el, hogy olvastam a múlt héten egy egy hosszabb cikket így a Ferrari mélyrepülését illetően, és ott egyetlen egy mondaton megakadt a szemem, és el is gondolkodóba is ejtett, hogy ha egy több éves idővonalat nézel, hogy mintha a Sergio Marchionne halála óta kvázi, hogyha megnézed, egyre lejjebb és lejjebb és lejjebb csúszik ez a csapat. Na és ezen ejtett engem gondolkodóba, és úgy azt mondom, te figyelj, ebbe van valami. Te, mint a magyarországi tifóziknak az első számú és örök csúcs rajongója, te ezt hogy látod?
Hát teljesen megváltozott, még akár az utóbbi 5-6 éven belül is a forma egy világa, ugye azt mondhatjuk. Még sokkal profibb, még sokkal szerteágazóbb lett minden. Ugye most az, hogy a Maranellóban a nagy öregek, akik még akár Enzo idején dolgoztak, hogy azok siránkoznak, hogy már semmi se olyan, mint régen, az természetes, és miért is lenne olyan, mint régen? Hát nem a 80-as években, meg a 70-es években élünk. Nyilván nagyon kellemes visszaemlékezni a Lauda korszakra, vagy Villeneuve-re, vagy Schechterre, amikor még jöttek a sikerek. Most egy Forma 1-es csapatot működtetni, ugye, egészen más hozzáállást követel, mint akár csak a 90-es években. Tehát itt ugye 1000 emberről van szó, ezt összefogni. Tehát itt kellenek olyan eszek, vagy szervező és előre gondolkodó képességű emberek, akik ezek szerint a Ferrari-nál jelenleg nem adottak. Tehát nincs nekik egy Adrian Newey-juk, nincs nekik akár csak egy Zac Brown-uk se, mert még ugye ott is, hát amikor megérkezett ugye Brown a McLarenhez, hát azok a legmélyebb gödör alján tengődtek, és hát hosszú évek alatt, de szépen lassan kimásztak aztán onnan. Hát most a Ferrari még nincs olyan nagyon mélyen, mint volt mondjuk a McLaren, vagy akár a Williams, de hogyha nem kapják össze magukat, még az is lehet, hogy még ennél mélyebbre is kerülnek. Ugye nagyon nehéz egy ilyen világcégnek a menedzsmentjébe úgy igazán belelátni, ugye egy-két nevet ismerünk, az Elkant, meg ilyen-olyan CEO-kat, akik néha váltják egymást, de azok már valahogy nem is olyan markáns figurák, mint volt egy Montezemolo korábban. Hát hogy maga az ember, aki megjelenik, még akkor is, hogyha egy kicsit ilyen illúzió sokszor, amit ugye a sajtó, vagy a bulvár sajtó közvetít. Hát a Montezemolo az egy olyan sármőr volt, és annyira tudta hozni a formáját minden szituációban. Mondják, hogy ugye a mostani vezetésnek elég az, hogy jól megy az utcai autóipar, azzal ugye nincs gond, elképesztő a brandnek az értéke, mint hogyha ezzel megelégednének, ugyan tudják jól, hogy a Forma 1-es csapat ugye az égköve az egésznek, de láthatólag nincs mégse olyan nagy hatással az egésznek a működtetésére, hogy ettől, hogy mostán a Leclerc kiesik, a Sainz meg 5. helyen jön be, hát egy kicsit kellemetlen, de a utcai kocsik rendelése ettől nem fog legállni is. Mintha ez a két világ így elszakadt volna egymástól, és olyannyira csak a pénz uralja ezt a fajta gondolkodást, hogy a sportsikerek mintha egy kicsit ilyen másodlagossá lennének.
Lehet, hogy a Ferrarinak az a legnagyobb baja, hogy felgyorsult a világ? Vagy csak az a baja neki, hogy felgyorsult a világ, és Ferrarinak hívják őket? Mert most csak mondok egy példát. Ott van a Red Bull. Zsinórban nyernek 4 világbajnoki címet a Vettellel. Eljön 2014, van egy autokoncepcióváltás, új motorformula, és a mennyekből a pokolba zuhannak. Igaz, Ricardo hozott néhány.
Még akkor is nyertek 3-at.
Így van, igaz, hogy Ricardo hozott 3 győzelmet, de összességébe tekintve, mint a csapat, visszaesett. 2014 és 2022, tehát azért ott is egy elég hosszú időszaknak el kellett tennie ahhoz, hogy bajnoki címről bajnoki címre lépjenek. Ha a Ferrarit nézed, akkor ugyanaz a Bentley, az duplán fájna, mint mondjuk egy előbb említett Red Bullnál, vagy például most nézd meg a Mercedes-t. Tehát, hogy 2 éve, mint hogyha egy teljesen más mellékvágányon mennének, és nem érzem azt a fajta letargiát és mindenféle negatívumot a alul teljesítés miatt, mint mondjuk ez egy Ferrari-nál van?
Hát ebből mindegyik lehet igaz is, meg nem is. Ugye a Red Bull folyamatosan ugyan nem volt VB cím közelében, de évről évre nyertek egy-két versenyt, és alapvetően ugye mindig ugye a Ricciardóval, aztán a Verstappennel olyan pilótáik voltak, akik képesek voltak egy állandó szintet hozni. A Ferrari-nak is voltak jó évei, tehát ugye most az utolsó VB címet persze, ha vesszük, 2007 Kimi Räikkönen.
Nem olyan biztos, hogy az utolsó VB cím 2007-ben
hát, volt. Igen, jó, tudjuk. Igen, ez mostan ez egy újabb poén volt a héten, hogy a 2023-ban a legnagyobb esélye, hogy VB címet szerezzen Ferrari-nak, Felipe Massának van. De most ezt több helyen is olvastam, hogy ez gyakorlatilag lehetetlen, szóval nem értik,
nyilván
hogy
persze.
Miben bízik a Massa, mert benne van az FIA-nak a alapkódexében, hogy abban a pillanatban, amikor az évvégi díjátadó gálán az adott év világbajnoka átveszi a trófeát, és a neve fölkerül a serlegre, vagy bárhova, onnan kezdve nincs visszaút, és most lehet, hogy ebből lesz egy hercehúrca, és még az se lehetetlen, hogy akkor esetleg a Massa valami pénzmagot talál ez ügybe, de hogy nem fogják levakarni Lewis Hamilton nevét 2008 mellől, és fölírni, hogy Felipe Massa, az tuti.
Persze, hát figyelj, kap egy 20-ast, és akkor teljesen beletörődik, hogy ő második lesz. Vagy volt, bocsánat.
Igen.
És az is marad.
Vagy most még szerepel egy kicsit a hírekben.
Persze.
Valami miatt az ő egójának jót tesz.
Na mindegy, szóval térjünk vissza az előző okfejtésemre, ha még erre tudnál reflektálni.
Na igen, hogy tehát ugye 2007 óta ugye baromi sok idő telt el, lassan megint annyi év telik el, mint ugye Jody Scheckter és Michael Schumacher első Ferrari és VB címe között, ugye, ami 21 év volt, most 16-nál tartunk, ugye ebből nem lesz semmi, tehát 17 lehet a legideálisabb esetben, amennyiben jövőre a Ferrari nyerne, nem nagyon tenném rá a nyakamat. Ugye voltak közbe-közbe jó éveik, mert ugye Vettellel majdnem kétszer világbajnok lettek, Alonsónak is volt két lehetősége, amit elpuskáztak, de közben-közben azért voltak nagyon satnya évek, tehát olyan évek is voltak, amikor egy győzelem nem jött össze, és rettenetes szenvedés volt az egész. Nem tudom, hogy lehet ebből kimászni, meg kell oldaniuk valahogy, mert hát ez nekik a legrosszabb, és hát tényleg ennek az istálónak az image olyan, hogy ez egyszerűen nem viseli el a hosszantartó sikertelenséget. Mint ahogy a Mercedes is ilyen természetesen, ez még csak ugye a másfeledik év, amikor szenvednek, és például az soha nem került szóba, hogy mondjuk Toto Wolff akkor most nyugdíjba menne, vagy a Mercedes vezetése őt leváltaná, és majd keresünk egy jobb embert, mert most ő már nem jól csinálja a dolgát. Ugye a Williamsnél azért volt egy elég turbulens időszak, szinte évente változott a csapatigazgató, a főmérnök, a főtervező, tehát hogy ők most így kezdenek kimászni ebből a gödörből, ez maga a csoda, de ez a legjobb példa arra, hogy bizony ezt meg lehet azért valósítani, hogy a legmélyebb poklokból is van visszaút, ha nem is a mennyországba egyelőre, de így mondjuk a föld felszínére.
Hát minden esetre bízunk benne, hogy a felgyorsult világ és a türelmetlenség, ami egyébként tényleg az embereként, tehát bemész a boltba, bárhova, tehát azért rettetesen türelmetlenek lettek az emberek. Azért bízunk benne, hogy ez a feltámadás a Ferrari részéről is elindul. Nekünk nyilván szurkolóknak ez lenne a legjobb, hogy minél előbb térjen észhez a Ferrari, minél előbb térjen észhez a Mercedes, és akkor azért tényleg egy Verstappen, Hamilton, Leclerc, és ha még esetleg egy Lando Norris is odaférne még negyedikként, hát aztán még George Russell, meg az Ocon, meg a
Gasly,
meg az Alonso.
Az Albon, tehát a félmezőny nagyon jó pilótákból áll. Sőt, hogyha Lance Stroll elmegy teniszezni, akkor még a helyére is jön. Egy jó ember, tehát azért itt vannak lehetőségek.
nyilván senki nem, tehát egyszerre csak egy versenyző tudna nyerni. Igazából itt az, ami ugye a régi mondás is tartja, hogy a változatosság gyönyörködte, tehát azért nyilván azért ez is lenne a legjobb számunkra, hogy azért tényleg egy 2021-hez, ha nem is, de legalább hasonlóan izgalmas évadunk lenne, és ha már gyönyörűségről beszéltünk, és akkor ezzel az utolsó hírrel le is zárom a mai beszélgetésünket. Képzeld el a gyönyörű Herendi trófea, amit ugye Max Verstappen megnyert, de Lando Norris összetörte véletlenül, nyilván nem szánt szándékkal. Hát ez most elkészült, és ezt a Herendi trófeát, ezt ünnepélyes keretek között át is adták Verstappennek. Az átadáskor ott volt Lando Norris is, de viszont szigorúan megtiltották neki, hogy hozzáírjen, ellenben viszont a számlát, azt átadták az ifjú brit pilótának, úgyhogy majd akkor majd szépen lehet csengetni, úgyhogy helyezzék szépen, mert tényleg egyébként gyönyörű az a trófá. Tehát én azt gondolom egyébként, hogy most, hogyha megnézed a döntő többségét a trófeáknak, azok minden unalmasak, van egysikúak.
Rettenetesek szoktak lenni egyik esetekben.
És azért a mieink azért tényleg mindig a gyönyörűségükkel és a különlegességükkel kiemelkedik a mezőnyből, meg hát ugye még Silverstone-ba kapnak még egy nagyon...
De azt ugye nem viszik haza.
Hát igen, azt nem viszik haza, de legalább megkapják. Úgyhogy de ezzel igen. A nagyszerű hírrel én akkor le is zárom.
Hát tegyem hozzá, hogy én szerintem, hogyha most a Herendinél kiszámolnák azt, hogy mennyibe került volna a világ összes televíziójában hirdetésként megvásárolni azt a felületet, amivel a Herendi névvel és a vázával foglalkoztak. Hát azt hiszem, nem Verstappen nyerte a legnagyobbat a magyar nagydíjon meg a trófeával, hanem a Herendi gyár, mert az egész világ megismerte a nevüket, aki esetleg eddig nem ismerte volna.
Pontosan, úgyhogy a Herendi kezet csókolhat Lando Norrisnak, hogy milyen kis kedves volt, hogy egy ilyen fantasztikus marketingértékkel, PR értékkel bíró tettet véghez hajtott, és ahogy ezt mondta már a magyar nagydíj utáni kibeszélőbe, hogy azért mindent elmond a magyar nagydíj izgalmairól, hogy a legnagyobb témát azt szolgáltatta, hogy ugye összetört ez a Herendi trófea. Bízunk benne, hogy jövőre ez majd változni fog, és akkor sokkal érdekesebb témákról tudunk beszélni, mint egy törött porcelán. De én most itt lezárnám akkor a beszélgetést. Köszönöm szépen, hogy ma is nagyszerű gondolataiddal és egyedi véleményeddel színesítetted a mai műsornak a színvonalát, és köszönöm szépen neked, hogy itt voltál.
Én is köszönöm a lehetőséget.
És a kedves hallgatóknak is nagyon szépen megköszönöm, hogy velünk töltötték ezt a valamivel kevesebb, mint 3-4 órát. Találkozzunk legközelebb is a monzai verseny után. Vigyázzatok magatokra, szervusztok!
Box.
És ennyi volt mára a Száguldó Cirkusz. Ha tetszett a mai adásunk, ne felejts el feliratkozni, és tarts velünk legközelebb is!
Blue flag.
Mai podcastünket és a korábbiakat visszahallgathatod bárhol, bármikor. Spotify-on, Deezeren, Google Podcast-en, iTunes-on, Amazon Music-on és a gpshop.hu-n az F1 Podcast menüpontban. Műsorunk létrejöttéhez köszönjük a támogatást a gpshop.hu online Forma 1-es webáruháznak. Találkozzunk legközelebb is!